11 óra lehetett, Maud még olvasott, amikor kopogtak. Tessék! Egy ijesztő hölgy lépett be a szobába. Különös, kávészínű blúzban volt, sötét, taft alsószoknyában, lakcipőben, és a fél arcát, mértani pontossággal elhatárolva, teljesen belepte a szőr.
Cs-cs-cs-cs! Át kell öltöznöm! Ruhát hoztam!
Egy csomag volt nála, amiből egy kard állt ki. Maud először kezével a száját szorította, hogy ne nevessen hangosan.
Jellemző, mondta Félix keserűen,
ön e drámai helyzetben kikacog.
Honnan jön?
Lehet azt tudni.
Eltűnt a fürdőszobában, és nyomban visszatért Dickmann sorhajó kapitány egyenruhájában. A nadrág bokán, a kabát csuklón felülért, és az első mozdulatnál lepattant egy várrózsája.
Most borotválkoznom kell, mondta Zordon, mert a Sidney Creek felírású gyöngyháznyelű pengét, a szappant és a főkulcsot gondosan megőrizte.
Hát borzasztó, így félszakállal.
Tisztában voltam vele, amikor idejöttem, hogy jobb lenne meghalni.
Szeretnék tetszeni magának, és erre viszont lát, mint a mesebeli, félig nyúzott bakkecskét. És egyszerűen magához húzta a lányt.
Maud, enyhíti a szomorúságát, ha azt mondom, hogy mindent tudok magáról, és mégis szeretem.
A lány szomorúan, de ellenkezés nélkül állt előtte, és lehajtotta a fejét.
Jól esik, amit mond. És talán, ha máskor... Úgyis mindegy.
Ide hallgasson, Maud. Amerikában eltűnhet a herceggel együtt, és ha eltűnnének, én is jönnék.
Késő. Nekem mindenképpen befellegzett. Akár Decker feljelentése, akár Borkman leleplezése miatt. Legfeljebb néhány ember megmenekülhet az én becsületem árán. Adja ide, kérem, a füzetet.
A füzet?
Maud ijetten nézett a férfi rémült arcába.
Mi van a füzettel?
A 102-esben ott maradt. A szolgaruhámban. A zsebében volt, és levitték.
Nem tud érte menni,
suttogta a lány.
Elvitték a ruhát az irodába. A kabátban volt a füzet.
A lány vállat vont, és lehullajtotta csüggetten a két kezét.
Akkor hát... vége? Ma éjjel, 12 órakor eljön a füzetért Borkman, és ha nem lesz itt a küszöbön, holnapra megvalósítja a bosszúját. És mindenki, az apám, a fivér...
Félix elkeseredetten erőszakolta ötletét. Egyet tehetünk csak. A füzet helyett levelet helyezünk el. Megírja Borkmannak, hogy egy kabátban van a jegyzet, amit elvittek a 102-es szobából. Én pedig lemegyek most az irodába.
Nem! Nem szabad tovább kockáztatni, értem a saját becsületét. Így gyilkoltak, és nincs alibije.
Nézze, Maud. Én eddig nagyon léhán fogtam fel az életet. Most napok alatt minden más lett.
Ezt nagyrészt maga idézte elő.
Nem fontos a saját becsületem, ha a magáé veszélyben van. Kitartunk egymás mellett, bármi történjen.
Hát maga komolyan...
Magához szorította a lányt. Most már nincs egyedül ebben a harcban, Maud.
Szeretném, ha ezt olyan komolyan venné, ahogy érzem.
Írjon néhány sort annak az embernek, és tegye a küszöbre.
Én megyek.
És gyorsan kisurrant az ajtón.
Este volt.
Éjfél jön.
Borkman.
Maud megírta egy levélben őszintén a helyzetet, és a küszöbre tette. Aztán lecsavarta a villanyt a szobájában, cigarettára gyújtott, és várt. Az elmúlt eső nyomán nagy, lomha cseppek hullása cuppant időnként, és békák kvartyogtak a pálottan forró indiai éjszakában. Pára burkolta vastagon a szigetet. Azután messziről egy hajósziréna sírt hosszan, búgva, bizonyára mélységes ködül az óceánon. Fél óra is eltelt. A cseppek halálos egyhangúsággal jelezték az idő múlását. Nyugtalan szorongás nyomasztotta Maudot. Az évféli találkától nem félt. Félix miatt érzett lelkiismeret furdalást. A vidám, lelkes szemű jó barátja esetleg bajba keveredik most miatta. Valamelyik emeleti folyosón léptek csoszognak. Egy ajtó csapódik. Vízcsap zuhog. Csend. A kertben valami lehullott egy fáról tompa puffanással. Pinceízű virágillatot lehel a föld, és beárad lassan a szobába, ahogy felszabadul a légnyomás szorításából. Négy-öt moszkító is döng körülötte, és egy közeli szobában 12-t kondul. Éjfél. Borgman órája. Recsen a moszkítóháló, egy denevér vágódott neki. Mód megfordul. Csodálatosan nyugodt. Az ablak előtti sötétből előbukkan egy mozdulatlan pálmakorona. Révetegen tűző, füstfehér, bizonytalan holdfényben. Ismétli idegörlő azonossággal egy vakmerő kis manguszt, és prüszkölve felhördül, ahogy összecsapott a kobrával. Csend. Valamelyik már elvégezte. A manguszt vagy a kígyó? Esetleg mind a kettő. Indiai éjszaka. Az éjfél utáni ellenkező szél a poshadó mangrove ingovány enyhe záptojás légáramlását vegyíti a nedvesen lihegő kert szagával. Cseppek hullásában dermedő mélységes csend. A holdfény elvonult, és az éjszaka, mint vastag, megfoghatatlan fekete fal áll a szobában. Mód előveszi az öngyújtót, cigarettát tesz a szájába. Nem rágyújtani. A szobában szólalt meg a hang. De nem az ajtó irányából. Aki megszólalt, az bizonyára itt tartózkodott, mielőtt Mód bejött. Itt lapul órák óta. A lány engedelmesen letette az öngyújtót és a cigarettát. Maga az Borgman? Igen. Hallotta tehát, amit az imént beszéltem azzal az úrral. A füzet az irodában van, egy bolyruhában. A küszöbre egy levelet tettem magának, mert nem tudtam, hogy a szobámban elbújik. Adjon haladékot arra, hogy megszerezzem ismét a jegyzetet. Gondolkozni kell. Holnap ismét üzenet lesz az ajtónál. Maradjon csendben. Mód nem látta a beszélőt. A szoba legtávolibb sarka felől jött a hang. A lány nem is fordult arra. Egyszerre az ajtó hasadékán kihunyt a folyosó lámpa fénye. A látogató négy hatalmas ugrással ott termett, lenyomta a kilincset, és már is kín volt. Két másodpercig úgy látszott, visszatér a vigasztalan csend, de egyszerre, mintha az ördögök szabadultak volna el. Megvagy! Dörgi egy hang. De nyomban rá csörömpölés, puffanás, futó léptek, zuhanás és egy elhaló, vészes kiáltás. Fogják el! A gyilkos! Fogják el! Bum, bum, bum! Három lövés. Mód zsibbadtan ült. Ismét világos lett. Ajtócsapkodás, zaj, a folyosón hangok. Megsérült Elder. Elég jól fejbe ütött valaki. Sajnos a lámpa kihullott a kezemből, mielőtt meggyulladt volna. Kössi át a fejemet. Vaktában lőttem a sötétben. Nem tudom, eltaláltam-e, mondta a kapitány. Azután tökéletes hangzavar nyelte mindent. Felébredt lakók siettek elő. Az Isten szerelmére, süvöltött Wolfgang hangja. Mi történt? Azonnal távozzék mindenki a szobájába, rendelkezett a kapitány. A rendőrség minden körülmények között fenntartja a rendet. Erre természetesen hisztériás rettegés lett úrrá mindenkin. Magányos hölgyek elhatározták, hogy együtt hálnak, és égve hagyják a villanyt reggelig. Raverdan már kitetőtől talpig felöltözve bicegett elő, botjára támaszkodva, és egy régi módi párbajpisztoly remegett a jobb kezébe. Sergius herceg csak a fordulóig jött. Amikor látta, hogy Mód ajtaja előtt csoportosulnak az emberek, elájult. Schilling, Tonga-sziget kormányzója, átkarolta hirtelen. Orvost, orvost! Valaki rosszul lett! Kiáltotta. Néhány nő sikoltozni kezdett, a francia attasé 5 éves fia teli torokból bömbölt, és Wolfgang igazgató halássápadtan állt, homlokára lógó hajáról verejtékcseppek hullottak. Nagy nehezen helyreállt a rend. Markeit injekciót adott a hercegnek, azután Eldert vette kezelés alá, aki egy teljesen átvérzett rongyot szorított a fejéhez.
Mód, mondta halkan a herceg.
Semmi baja, felelte Elder. Már beszéltünk vele. Ön, kegyelmes uram, menjen a szobájába, mert itt most a rendőrségnek zavartalanul kell végeznie a munkáját. Miután a herceget elvezették, megindultak Mód szobája felé. Markeit is velük tartott. Nem lehetett tudni, mi van ott, mert Elder csak Sergius megnyugtatására mondta, hogy beszélt Mooddal. A folyosó telefonjánál Elder megállt.
Egy pillanatra.
Letárcsázott egy számot. Nos? Kérdezte. Azután hallgatott. Nagyszerű. Köszönöm, Szedlinc. Kitűnő volt. Letette a kagylót.
Mit jelentett, Szedlinc?
Érdeklődött a kapitány. Megkértem legutóbb, hogy ha ismét kialudna a villany, bármi történjék, rohanjon azonnal a kapcsolótáblához, és készítsen a fogantyúról új lenyomatot.
Bravo!
Mondta önkéntelenül Markeit.
Kitűnő ötlet.
Hagyta helyben kis és savanyúan a kapitány.
Valószínűleg a cinkos húzza le a fogantyút, hogy sötét legyen.
Szerintem a tettes.
Miért gondolja?
Mert tudom, hogy ki a tettes.
Szeret háttérben maradni.
Ismerem az elméletét, tehát nem firtatom az illető nevét. De honnan tudta, hogy ma éjfélkor a lánynál látogatást tesz egy gazember? Engedje meg, hogy ezt se közöljem. Igen, nyomós okaim vannak. Ön nagyon gyorsan és erélyesen cselekedett, kapitány úr.
Sajnos valószínű, hogy a sötétben célt tévesztette.
De honnan jött elő az, aki fejbe ütötte magát? Egy közeli szobából. Hallottam az ajtót nyikorogni, és nyomban eltalált egy vas vagy gumibottal. A lány ajtaja előtt voltak. Elder kopogtatott. Igen? Kiáltotta egy nyugodt hang. Mód derűs arccal nézett rájuk. Most nem színészkedett. Megszűnt minden félelme, szorongása. Ment a sorsa elé.
Azt hiszem, Borkman kisasszony, mondta Elder. Leghelyesebb, ha megszakítás nélkül elmeséli mindazt, ami ma éjszaka itt történt.
Amennyiben a folyamatban lévő nyomozást érinti. Tette hozzá gyorsan.
Kérem. Elmondta, hogy éjfélre találkozót kért valaki levélben, továbbá a különös látogató rajtaütésszerű megjelenését, és pontosan idézte a beszélgetést.
Elder gondolkozott.
Legutóbbi kihallgatásán azt mondta, hogy nem tud semmiféle jegyzetről.
Nem mondtam igazat.
Elloptam Decker tanár leírását a banánoxidról. Egy gonosztevő zsarolt valamivel, amiről nem vallok. Oda akartam adni neki a jegyzetet, de sajnos nincs meg már. Erről sem mondok többet.
Akkor önt őrizetbe kell mennünk, Borkman kisasszony, mondta sóhajtó Elder.
Ez természetes. Felette nyugodtan Mód.
Most térjünk vissza a látogatójára. Bizonyosabban, hogy jól idézte az illető szavait?
Nagyon jó emlékező tehetségem van.
Így kezdte, hogy ne gyújtson rá?
Nem egészen. Azt mondta kategorikusan, nem rágyújtani.
És végül azt mondta, gondolkozni fogok, jeladást talál az ajtónál.
Nem egészen. Gondolkozni kell, jeladás lesz az ajtónál.
Köszönöm. Ezzel az egyik cinkost könnyen elfogjuk.
Jó éjszakát, Borkman kisasszony.
Bízzék bennem. Ha lehet, én kirántam a csávából, anélkül, hogy baja legyen belőle. Kérem, tartózkodjék ezentúl a szobájában. Egy posztot állítunk az ajtaja elé. A folyosón idegesen kérdezte Eldert a kapitány.
Miért mondta azt, hogy az egyik cinkos megvan?
Mert nem nehéz a hotelben tartózkodó menszülöttek között megtalálni azt, aki ma este a lány szobájában járt.
Honnan veszi ezt az újabb meglepetést? Kérdezte Markeit.
Jellegzetes benszülött szokás, hogy a különféle ige alakok helyett legtöbbször az úgynevezett infinitívuszt használják, mert az ő primitív nyelvjárásaikban alig van igeragozás.
Mi azt mondjuk, ne gyújtson rá, gondolkozni fogok. A benszülött így mondja, nem rágyújtani, gondolkozni kell.
Azt hiszem, újra fején találta a szöget,
dörmögte a kapitány. Már virradt, amikor az irodába értek. Sedlinc és a tisztek teáztak. Mindenki fázott belülről, a 35 fokos melegben. A jegyzőkönyv papírján árkokat szántott a ceruza, annyi nedvességet szívott fel minden egyes lap a levegőből. Wolfgang igazgató úr, hol van?
Kérdezte Elder.
Valaki érte ment. Az igazgató reket volt, a haja kuszált, a szeme bágyadt, és jeges kezeit dörzsölte.
Rémes, rémes,
ismételte folyton.
Mit sopánkodik? Szólt rá a főfelügyelő. Ha nincs ez az átkozott história, akkor egy kis vagyonnal kevesebbet keres. 3 hétig a legutálatosabb évszakban tele van kitűnő vendégekkel a szálló.
De ez a botrány, kérem?
Hát az csak reklám. A jövő szezonra a szállodája tömve lesz.
A jövőre lejár a 10 éves szerződésem, és az állam saját kezelésébe veszi a szállót. Mi hasznom a reklámból?
Úgy? Hát maga csak bérlő?
Igen.
Egyedül? Wolfgang habozott.
Nem. Én alapítottam a fürdőhelyet, és a maláj királytól, aki törvénytisztelő ura volt Kislagondának, 10 évre koncessziót kaptam a vendéglői üzemek kihasználására. De úgy, hogy ő felestárs.
A hollandi közigazgatás ezt a szerződést helyben hagyta. A vállalkozó niderlandise bank is.
Hogyan lehetséges a kapcsolótáblával ilyen egyszerűen visszajönni egy szállodában? Mától kezdve posztot állítunk oda.
A villanycentrálé a gépház mellett van, ahol csak a fűtők tartózkodnak és a mechanikus. Még sohasem volt ok arra, hogy elővigyázatosak legyünk.
A gépház személyzetét kihallgatjuk. Ezen kívül mindazok a benszülöttek, akik jelenleg a szállóban tartózkodnak, jöjjenek valamennyien az irodába.
Wolfgang ment.
Itt az új lenyomat, mondta Sedlinc.
Köszönöm. Tessék, felelte Elder, és átnyújtott egy selyem papírban őrzött tükröt. Ezen új lenyomatok vannak. Hasonlítsa össze a meglevővel. Sedlinc elsietett.
Honnan vette a tükröt?
Kérdezte a kapitány.
A tettes kezében volt utoljára.
Ha egyezik a fogantyún talált új lenyomattal, akkor letartóztatja?
Nem. Kevés a bizonyíték. Ha ő sötétített el mindent a támadás idején,
az csak elég bizonyíték.
Arra, hogy részese egy hatóság elleni erőszaknak. De én azt is rá akarom bizonyítani, hogy gyilkos, zsaroló, rabló.
Hogy áll az illető alibije?
Megdönthetetlen. Több megbízható tanú, jóhiszeműen és eskü alatt vallja majd, hogy együtt volt vele.
És mégis
ő a gyilkos. Jött a gépház személyzete. A négerliftes, egy mulat mixer, egy tamil sofőr, 2 benszülött kukta, a maláj levelezőlap és táncálarc kereskedő, végül egy félvérmosónő. Ferguson, legyen szíves a benszülötteket vigye a szomszédos szobába. Válassza ki azokat, akiknek kétségtelen az alibije, a többi egyenként jöjjön.
Ilyet nagy kerek szemekkel bámulták a színesek a rendőröket. Rémült sustorgással követték Fergusont.
Kérem, fordult Elder az olajos overában áldogáló fűtőköz. Körülbelül 1,5 óra előtt kikapcsolták az áramot a villanyos centrálénál. Mit tudnak erről?
Én azonnal kisiettem, mert a meleg víz kazánnál voltam éppen, mondta mechanikus, és amilyen gyorsan csak tudtam, helyreállítottam az áramszolgáltatást. Egy rendőrtiszt, aki lámpással jött, előzőleg valamit csinált.
Ez Sedlinc volt, aki új lenyomatot vett.
Mást nem látott?
Nem. Én láttam egy furcsa alakot, mondta az egyik fűtő. Kokszot talicskáztam a csúszdából, és a fordulónál látszott a centrálé táblája. Egy másodpercre megpillantottam valakit, amint elsuhan. Utána siettem, de a következő fordulónál eltűnt, és sietnem kellett a kokszal. Nagyon furcsa volt az illető.
Mi volt furcsa rajta?
Hát, világosan láttam. Egy tengerésztiszt volt.
Mi a csoda? Én is hihetetlennek tartottam. Egy tengerésztiszt a szálloszú törényében.
Igen, elég különös. Köszönöm, elmehetnek.
A gépház emberei távoztak. Ezután sor került a benszülöttek kihallgatására. Csak kettő nem tudott alibit igazolni. A mosónő és a sziget ritkaságainak árusa, aki mellesleg képes levelező lapokat is tartott.
Neved? Kérdezte Elder a mosónőt.
Gilda, én vagyok Jaipurból, India.
Mosónő?
Igen, igen. Lent Sutirimben. Mióta beteg Sahib van a háznál, nem szabad feljárni ide.
Hol laksz?
A mosókonyhában. Laktam régen emelet kis szobá, de mióta van beteg Sahib azóta...
Jó, ezt tudom. Nem vettél észre semmit az éjjel, ami különös?
A hold egész veres, nem szokott pedig.
Hol láttad a holdat a Sutirimben?
Hm?
Gilda a mosónő megrémült.
Álmomban én.
Te ne hazudj, mert levágatom kopaszra a hajadat. Most bejött az igazgató Martinnal. A lány erősen nézett a szolgára.
Levágni hajam, én,
csend, szóval, feljöttél a Sutirimből, miért és hol voltál? Beszélj, mert, és visszakézzel felrántotta a karját, hogy Gildának megcsuklottak a térdei rémületében.
Martinnal találkoztam, Martina szeretni hatalmas, fehér szolga, szeretni őt, szeretni.
Magával találkozott?
Igen, felelte habozva Martin.
Elder jól látta, hogy Zsák utcába jutott, és nem feszegetheti tovább a kérdést, pedig itt valami hiba van.
Takarodj, kiáltott a lányra. Ezentúl rajtad lesz a szemem.
A lány kisúrran gyorsan, nyakba húzott fejjel, kétségbe esett pillantást vetve Martinra. A maláj ritkaság és levelező a párus állt elő. Kifogástalan, ízléses buvárruha volt rajta, sisak nélkül, de egy kék nyakkendő csokorral. Fekete művészkalapja nélkülözte a karimát, cipőt, harisnyát nem viselt, de csuklói felett régen divatja múlt manzsetták villantak elő, és egy csontfejű sétapálcával játszadozott. A búváruha zsebéből egy tánc állarc kandikált ki. Neved?
Csodálatos Nalaja.
Foglalkozásod?
Uralkodó és díszműárus.
Mi?
A sziget ura vagyok, a királynő kegyelméből, és társtulajdonosa minden vendéglői üzemnek Kislagondán.
Ez a közlés még Eldert is meglepte. Miért laksz akkor piszkos szobában többet magaddal?
Hogy ne tudják, ki vagyok. Nagy szállókban ez előfordul, és inkognitó a neve.
És miért árusítsz benszülött táncálarcokat?
Hogy pénzt keressek.
Hiszen úri módon élhetnél a jövedelmedből,
de akkor más tudna árusítani. Benszülött igazgatót nem szeretik, táncálarcot igen. Dolgozni jó, pénzt keresni jó, akkor is, ha mellékkereset sok. Ez így igazság.
Elővette egy álarcot, és szeretettel nézegette. Elder kivette a kezéből. Az ilyesmi Kislagondán ritkaság?
Nagy ritkaság, uram. Annyira, hogy nem is találni.
Hát ez honnan van?
Lipcséből. Ott nem ritkaság. Gyártják. Nálunk nincs ilyen csúfálarc. Ott van mindenkinek az igazi arca, az elég csúf. Ez is egy nagy igazság.
Hol voltál az éjszaka?
Az emeleten. Veled verekedtem, és valaki utánam lőtt.
Mit? Te voltál?
Én. Felosontam a lányhoz. 12-kor beszéltem vele, és amikor kijöttem, te megtámadtál. Én megijedtem. Bum, bum, és futni kellett.
Elder hosszan nézett a vigyorgó arcba. Vagy nagyon egyszerű,
vagy nagyon ügyes a magyarázat. Mondd, király, tudod te, hogy ki vagyok én?
Mindenki tudja. Okos és öreg vagy, mint egy krokodil. és a királynő fizet neked, hogy kegyetlen vérebb legyél, ezért téged gyűlölnek, és meg fognak ölni.
Úgy. És azt is tudod, hogy mit szoktam én tenni a gonosztevőkkel, ha hazudnak nekem?
Ütöd őket, és ők betegek lesznek. De egy királyt nem lehet ütni.
Akkora pofont kapott nyomban, hogy a portás kint a halban felriadt álmából.
Azt hiszem, uram, tévedtem. Mégis lehet.
Mondta a csodálatos nalaja szomorúan, és káprázott a szeme.
Örülök, hogy megértettük egymást. Most mondd el, nalaja, hogy miért bújtál el a szobában, és miért futottál el tőlem.
De az igazat mond. Az igazat mondom, mert én igen ritkán hazudok. Éjszaka felkeltett valaki álmomból. Sötét volt, nem láttam. Az öreg újságos, akinek dobozában halott csecsemők lelke sír, amikor forgatja, tanú erre.
Gyerünk.
Egy hang azt mondta, gyere le a mosókonyha melletti szerszámfülkébe, és sok pénzed lesz. Sejtettem, uram, hogy gonosz varázslatról van szó, amit linkségnek neveznek.
Mit beszélsz?
Trónörökös koromban hajófűtő voltam, és megismertem a civilizációt.
Folytasd.
A szerszám fülkében sötét volt. Ott magyarázta el az az ember, aki csak sötétben jön elő, hogy hová kell menni, és hogy nem muszáj lopni sem, csak kapok valami füzetet. Ha visszajövök hozzá, ad nekem 50 forintot. Ez egy nagyon jó ajánlat, uram.
Mást nem mondott?
Nem.
Elder körülnézett.
Nincs itt valahol egy bikacsök?
Illetve azt mondta, folytatta gyorsan a király, hogy ha szembe kerülök valakivel, ne féljek, mert lesz segítség. Azután visszamentem a szerszámkamrába, és ott egy matróztiszt nagyon megvert, mert a sötétben az arcára léptem.
Mit mondasz?
Végig pofozott egy szürke ruhás matróztiszt a szuterén folyosón. Ennyi volt.
Te,
az őseimre esküszöm, hogy nem főzlek, villámkezű fehér úr.
Hogy nézett ki az, aki suttogott?
Vigyázott rá, hogy ne lássam a sötétben.
Te sok nagy hazugságot mondtál most, király. És ezért én végül nagyon megverlek, hogy hosszú ideig betegeskedni fogsz. Ez is egy nagy igazság.
De igen, szomorú, uram.
Pusztulj. Ferguson menjen vele, és hallgassa ki az öreg újságárust. Wolfgang következett. Mit tud arról, amit a társa mondott?
Semmit. Egy régi jogszabály köti csak hozzám. Alig érintkezünk különben.
Szedlinc jött vissza. Tessék, átnyújtotta a lenyomatokat. Kétségtelenül azonos a kettő.
Mi az?
Kérdezte Wolfgang. Új lenyomatok, felelte Elder különös hangsúllyal. Az igazgató halott halvány lett, megrándult rémületében a szája, és hirtelen le kellett ülnie.